Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Célunk, hogy kulcsfontosságú területeken lépjünk előre, jelentette ki Varga Mihály, miután Elisabeth Svantesson svéd pénzügyminiszterrel tárgyalt Brüsszelben. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a magyar tárcavezető a magyar elnökség prioritásait ismertetve elmondta. Nagy hangsúlyt fordítunk majd az uniós versenyképességi és demográfiai kihívásokra, a zöld gazdasági átállásra és a fenntartható adósságpályára is. Az európai versenyképesség kulcsfontosságú lesz az elnökségünk során. Fontos feladat, hogy újraindítsuk a gazdasági növekedést az unióban, és csökkentsük a globális versenytársakkal szembeni lemaradást, fejtette ki Varga Mihály. Azt mondta, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből, a magyar EU elnökség ezért nagy hangsúlyt fordít majd a folyamat visszafordítására. A tárcavezető kijelentette, a magyar álláspont szerint az uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia Európa biztonságáért, növelnie kell a védelmi kiadásokat, erősíteni kell a határvédelmet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter áprilisi berlini látogatásának folytatásaként Bajorországba utazott és újra találkozott a német autóipar vezető szereplőivel. A tárcavezető és a nemzetgazdasági minisztérium delegációja hétfőn és kedden tárgyalásokat folytatott Gernot Döllnerrel, az Audi vezérigazgatójával, Frank Weberrel, a BMW igazgatósági tagjával, valamint Eckhard von Kladennel, a Mercedes alelnökével, tájékoztatta a távirat irodát a nemzetgazdasági minisztérium. Az egyeztetések fő témáját a magyar EU elnökségre történő felkészülés mellett a német és az európai autóipar aktuális versenyképességi kérdései, az ágazat jövőbeni kihívásai és lehetőségei képezték, különös tekintettel az elektromos járműiparra és az elektromos járművekre való átállásra, írták. A felek egyetértettek abban, hogy az elektromos autózás jelenti Európa jövőjét, amelyben meghatározó szerep jut Magyarország és a német autóipar együttműködésének. A nemzetgazdasági miniszter a tárgyalásokon hangsúlyozta, hogy olyan összeurópai akciótervre van szükség, amely elősegíti és felgyorsítja az elektromos autózás európai térnyerését, egyben a 2025-ös átállás elérését, ismertették. Magyarország a júliusban kezdődő Európai Uniós elnöksége idején mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Nyugat-Balkán stabilitásához, békéjéhez és fejlődéséhez, aminek a legjobb módja az integráció gyorsítása, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a koszovói miniszterelnök helyettessel, Besznyik Biszlimivel közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az Európai Unió ma jól láthatóan rossz formában, a hanyatlás időszakában van, ezért a közösségnek friss lendületre, erőre lenne szüksége, ennek forrása pedig főleg a Nyugat-Balkán lehet. Épp ezért Magyarország az EU elnökség során mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Nyugat-Balkán stabilitásához, békéjéhez és fejlődéséhez, és tudjuk, hogy a Nyugat-Balkán bonyolult hely, de ilyen helyzetekben én azt hiszem, hogy a közös nevezőt kell keresni, és a Nyugat-Balkán számára is a közös nevező lehetne az európai integráció, amelyet fel kell gyorsítani, mondta. A Magyar Kerékpáros Klub bringás reggeli akciójához csatlakozva saját standdal várta a kerékpározókat ma reggel a Battyányi térnél a BEM rakparton a miniszterelnökség. A minden tavasszal és ősszel megtartott bringás reggeli akcióban hosszú évek óta részt vesz a kormányzat is. A miniszterelnökség munkatársai kora reggeltől várták a kerékpárral munkába igyekvőket, többek között kakaós csigával és gyümölcslével, mondta el a távirati irodának a helyszínen a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz emlékeztetett. A motorizáltabb országok már az 1970-es években azzal szembesültek, hogy nem tudták addig tágítani az utcákat, hogy elférjenek az autók. Végül az időjárásról. A Délnyugat-Dunántúlon is megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős idő lesz. Délután délkeleten fordulhat elő egy-egy futózápor. A keletihez szelet főként az ország északi felén élénklökések kísérik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs, 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. lesz a nyár, s partalan a vágy. Együtt jártunk, engem szeretni nehéz, már nem fog ez a kéz. Égben még a tűz, de valami erő.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal arról hallanak, hogy vajon éle vipera a Mátrában. Szakértőnk a témában dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnöke. Nemrégiben a Mátra Múzeum egy Facebook posztban nagybetűkkel tette közé, mondhatjuk úgy, hogy kiáltotta világgá, hogy a Mátrában nem él vipera. Miért kell ezt így hangsúlyozni?
Ez azért volt muszáj ebben a formában, hogy rögtön az ember kommunikációs szempontból jelezze, hogy bármit fogok ezután írni, először is szögezzük le, hogy valóban a Mátrában nincsenek viperák. És aztán utána tettem oda a magyarázatot és az ismereteket, ami alapján ezt pontosan tudjuk, hogy így van.
Én nem tudom, hol jelent meg, vagy honnan röppent fel ez a hír, hogy kutyák haltak bele viperamarásba itt a Mátrában?
A poszt, az eredeti posztot én magam sem láttam, mert azt állítólag nagyon gyorsan leszette a közétevője. Igazából itt arról volt szó, hogy valami történt kutyákkal, állítólag egy állatorvos arra a konklúzióra jutott, hogy viperák ölték meg a kutyákat. Nem egészen értem, hogy honnan jutott erre a konklúzióra, ezt egyébként nagyon nehéz megmondani, pláne egy kutyánál, hogyha valami baja történik, hogy valójában mi az, ami őt megmarta vagy megcsípte, és hogy valóban ebben halt bele, vagy pusztult bele. Ráadásul egymás után három kutyáról is szó volt, és hát ebből a hírből egy pánikszerű továbbosztás, vagy tovább eszkalálódott ez a hír, és szinte mindenütt pánikszerűen megjelent, hogy viperák vannak a Mátrában. Ami időről időre egyébként előszokott jönni más tájakról is, sajnos ez egy ilyen dolog. Az emberek többsége nyilván nem tudja, hogy hol vannak Magyarországon viperák, és hogyha valaki valamilyen módon előáll egy ilyen ötlettel, és nem cáfolják meg időben, akkor ezek az álhírek nagyon gyorsan tudnak terjedni, akkor már elég nehéz megállítani, főleg, hogyha olyan emberek is tovább terjesztik, akik saját maguk belelovalják magukat abba, hogy de ők maguk is látták, és akkor őket már nagyon nehéz meggyőzni arról, de hát nem láthattak viperát, mert hogy nincsen ezeken a helyeken.
Elolvastam a kommentum, ami követte a posztodat, és hát ott megmondták, hogy nem látod az elektromosságot sem, meg még olyan sok mindent mégis létezik.
Ennek az érvelésnek volt egy hibája. Egyrészt az elektromosságot nem látjuk, másrészt a levegőt sem látjuk, de tudományos bizonyítékok vannak a létére. Tehát ezt tudományosan igazolták, hogy ezek a dolgok, ezek a jelenségek léteznek, és használjuk is őket, tehát mondhatjuk, hogy nincsen, de hát valahogy mégiscsak világít a lámpánk, és mégiscsak életben maradunk a lélegzés által. De a vipera esetén mondhatnánk azt is, hogy valóban nem tudjuk, hogy a Mátrában van-e vipera, mert még senki nem bizonyította be, hogy nincsen, ez is igaz, de még senki nem bizonyította be, hogy van. És a jelen pillanatban, miután azokon a tájakon, ahol van vipera, ott rengeteg észlelés van, oda mennek a szakemberek, megtalálják őket, a közösségi oldalakon napi szinten jönnek föl, vagy hát ha nem is napi szinten, de elég nagy gyakorisággal jönnek föl vipera észlelések azokról a tájakról, ahol viperák előfordulnak. Nyilvánvalóan az ember logikus következtetése az, hogy ahonnan az elmúlt 50 évben, vagy 100 évben, vagy akár 200 évben hitelt érdemlő vipera adat nem jött elő, csak valami anekdotikus, valaki látta, valakit megharapott, megmart, stb. De semmilyen bizonyíték nincs rá, nincs fénykép róla, nincsen meg az állat, szakember még, vagy igazán hozzáértő ember sosem látta ezeket, így azt lehet mondani, hogy minden valószínűség szerint a Mátrában nincsen. Tulajdonképpen ez olyan nagy mértékben valószínűsíthető, hogy nyugodtan kimondhatjuk, hogy nincs vipera a Mátrában.
Az északi középhegységben azonban van, itt az Emplén, mondhatjuk, hogy nem egy nagy távolság. 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt még nem láttak itt viperát, de azóta mondjuk errébb növekedett az állománya, hiszen a medve, a farkas, az sem volt 50 évvel ezelőtt Magyarországon.
Ez ilyen megint nem összehasonlítható a medvével és a farkassal. Legutóbb láttuk azt a történet, az egész ország figyelte végig, hogy egy farkas Svájcból eljutott idáig, és gyakorlatilag néhány héten belül átszelte Európát, és Magyarországot is napokon belül keresztül kasul bejárta, ugyanez a medvék esetén is. Ezek nagy állatok, átmennek folyókon, átmennek autóutakon, átmennek mindenen, intelligens állatok képesek rá. Egy vipera nem nagyon hagyja el az élőhelyét, tehát hogyha valahova nem terjedt el, oda nem nagyon fog átterjedni, és pont ma megjelent egy másik rémhír, hogy a klímaváltozás nyomán el fognak terjedni mérges kígyók mindenütt a világon, és el fogják lepni a világot a mérges kígyók. Az, hogy a klíma esetleg bizonyos mérges kígyó fajoknak megfelelővé válik, amelyek esetleg ott még nem voltak, ahol már a klíma most javult számukra, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ott meg fognak jelenni mérges kígyók, mert nem csak a klíma kell számukra, kell olyan környezet, amelyikben meg tudnak maradni, kell az, hogy legyenek táplálékállatai, kell az, hogy legyenek búvóhelyei, kell az, hogy képesek legyenek a hőmérsékletüket szabályozni, és így tovább. Tehát önmagában az, hogy a klíma javul egy bizonyos állat számára, az még nem jelenti azt, hogy ő ott meg fog jelenni. A klíma az csak egy a sok tényező közül, amelyik szükséges feltétel lehet ahhoz, hogy esetleg tovább terjedjen. Most a viperák esetében nagyon elszigeteltek a mi populációink, ott, ahol előfordulnak, ott éppenséggel pont fogynak, nemhogy terjednének. Tehát ezt tudjuk, hogy egyre kevesebb van belőlük, egyre kevésbé látjuk őket, komoly programok segítik például a rákosi viperát abban, hogy a korábbi élőhelyeire sikerüljön visszatelepíteni, és ott megmaradjon. És így is még mindig nagyon kis számban fordul elő, ahhoz képest, amit egy korona leírások mondtak. Most a keresztes vipera az Emplénben fordul elő, neki az összeköttetés ennek a populációnak valahogy a Kárpátokkal volt meg, és eddig jutott, nem jutott tovább. Tehát az elmúlt 10 000 évben a keresztes vipera úgy tűnik, hogy nem volt képes az Empléntől keletebbre terjedni, vagy éppenséggel lehet, hogy valamikor volt, de éppen hogy visszaszorult. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a Bükkben vagy a Mátrában mondjuk a jégkorszak idején előfordultak-e, mert ugye ez egy hidegkedvelő faj, de minden jel arra utal, hogy valahol csak a Kárpátoknak a magasabb régióiban, vagy hát a Kárpátok belső gyűrűinek magasabb régióiban fordul elő, és ehhez képest tulajdonképpen ez a kelet-magyarországi populáció, ez az Zemplénig jutott el, illetve van még egy kisebb populáció, amely nem világos, hogy milyen módon kapcsolódik a Zemplénihez, az a Tiszaháton fordul elő, az viszont tényleg síkvidéken fordul elő, de arról a területről úgy szintén nem terjed jelentősen, tehát hogy annyi fordul elő, hogy egy-egy pontról, ahol esetleg korábban még nem látták, azon a környékén előfordul, de jelentős terjedését egyáltalán nem látjuk. Nem is alkalmas a környezet számára, tehát ezek az állatok, a keresztes viper különösen igényes az élőhelyére, tehát ő neki kell az a fajta természetes élőhely, amelyikhez adaptálódott, amelyikhez evolválódott, és ez ezeken a területeken kívül nem nagyon van meg. Tehát a Zemplénből, hogy átjusson ide, ugye a Hernádon kéne átjönnie, azon a völgyön kéne átjönnie, az nem alkalmas a keresztes viper a számára láthatóan. Nem jutott el a Bükkig sem, tehát a Bükkben sem fordul elő.
Ha valaki esetleg otthon megunta, vagy már veszélyesnek tartja a terráriumi állatait, nem akarok ötletet adni, de nem szabadulhat az meg tőle itt?
Valamikor? Ezek az ötletek mindig előkerülnek, hogy esetleg valaki elengedi a megunt viperáját. Nem nagyon tudunk arról, hogy Magyarországon bárki telepített volna, vagy elengedte volna az állatát. Egy-egy példányról tudunk, siklókról, amelyik előfordultak, vagy esetleg megszöktek. Tudni kell azt, hogy a siklók azért sokkal mozgékonyabbak, sokkal nagyobb területeket hajlandóak megtenni, amit ne értsen félre senkit, ez így néhány száz méter, amit mondjuk elvándorolhat onnan, ahova esetleg elengedték. Ilyen előfordul, de ezek a példányok nagyon rövid időn belül elpusztulnak. Tehát nem alkalmas számukra az a hely, ahova elengedik őket, és eltűnnek. Na most egy viperát, hogy miért engedne el valaki a Mátrában viperát? Egyrészt ugye tilos tartani, tehát Magyarországon nem hinném, hogy sok ember tart keresztes viperát terráriumban, ha illegálisan még tart is, és úgy gondolja, hogy megszabadul, én azt gondolom, hogy akkor is nagyon nagy valószínűséggel ott engedni el, ahol befogta illegálisan, tehát nem azokon a helyeken, ahol nincsen, mert hogy azt azért mindenki tudja, aki ezekkel foglalkozik, hogy elengedhetünk egy állatot valahol máshol, ahol neki látszólag szerintünk jó, de az az állat nem ismeri ezt a helyet. Tehát erről már korábban is beszéltünk, talán a haragos sikló kapcsán, hogy ezek az állatok megszületésüket követően tanulják meg a környezetüknek azokat a helyeit, búvóhelyektől elkezdve, megfelelő napozóhelyek, stb., ahol tudják az életüket folytatni. Ez sokszor egyébként felnőtt állatok követésével érik el, ezt a csörgőkígyóknál ezt már kimutatták, hogy a fiatal állatok követik a felnőtt csörgőkígyókat a telelőhelyekre, így tanulják meg, hogy hol tudják átvészelni a telet. Na most egy felnőtt kígyót elengedünk, az nagyon nagy valószínűséggel pillanatok alatt megeszi valami ragadozó madár, már csak azért is, mert szerencsétlen kígyó elkezdi keresni a helyét, próbál valahol találni magának egy megfelelő helyet, ahol úgy érzi, hogy megfelelő neki. Szó szerint, mint a mérgezett tegér, föl alá rohangálnak az ilyen kígyók a kutatások szerint, de jó eséllyel ezeket elfogja egy ragadozó madár, egy ragadozó emlős, és néhány napon belül gyakorlatilag ezek az állatok elpusztulnak, amelyeket így elengedtek. Úgyhogy ennek az esélye, maga az esélye, hogy valaki elengedi, az közel a nullához, és ha mégiscsak megtörténne valami egész véletlen folytán, akkor annak az esélye, hogy az állat ott életben marad hosszabb távon, az megint közelít a nullához. Úgyhogy nem kell aggódni attól, hogy emberek betelepítenek mérges kígyókat, vagy veszélyes állatokat, itt sokkal inkább arról van szó, hogy ami sokkal valószínűbb, hogy sok ember egyszerűen nem ismeri őket föl pontosan. Szakemberek között is, zoológusok között is vannak, akik összetévesztik őket. Sőt, én tudok olyan esetet, amikor olyan helyen, ahol vipera is előfordul, én magam néztem kockás siklót viperának, egészen addig, amíg végül is a kígyót meg nem fogtam, és akkor világossá vált számomra, hogy ez nem egy vipera, de ha eltűnt volna, az orrom elől nem tudtam volna megfogni, akkor mind a maiig bizonytalan lennék abban, hogy most viperát vagy kockás siklót láttam. Tehát nem olyan könnyű azért ezeket azok számára biztosan megállapítani, akik nem értenek hozzá.
Néhány kérdésem csak kekeckedés volt, és tolmácsoltam azt a komment cunamit, ami rád zúdult a posztodra a mátrai viperákkal kapcsolatban. Jöttek válaszok, úgymond autógumi mögött ágaskodó kobráról, meg hasonlókról, hát akkor most tegyük tisztába a mátrai kígyó helyzetet.
Mátrában vannak kígyók, ugye a siklók is kígyók, ezt azért nagyon sokan nem tudják, hogy nincs ilyen szétválasztás, hogy kígyó vagy sikló. Kétségtelen a viperákat nem hívjuk siklónak, ellenben a siklókat hívjuk kígyónak is. A Mátrában 4 kígyófaj fordul elő, nagyon közönségesek, ebből 2 mindenki jól ismer, az egyik a közönséges vízi sikló, a másik pedig az útszintén vízben élő kockás sikló. Ha valaki a Balatonon nyaral, vagy a Tiszalökön, vagy a Velencei tónál, vagy a Duna mentén, az biztos, hogy találkozik ezzel a 2 kígyóval, ott vannak a strandok környékén, általában halakat és békákat esznek, teljesen ártalmatlanok, legtöbbször nem is harapnak, ijesztegetni szoktak, de nem harapnak, és az egyetlen fő védekező eszközük, amivel élni szoktak, az egy borzasztó büdösek. Kloákájukból büdös váladékot engednek ki, ami nagyon nehezen lemosható és nagyon kellemetlen szagú. Tehát ők tőlük egyáltalán nem kell félni. Van még 2 kígyó, amelyiktől úgy szintén egyáltalán nem kell félni, abból az egyik a résikló. A résikló az egy kis termetű kígyó, olyan 70-80 centire nő meg, emlékeztet külsőre a viperára. Tehát például ezt a kígyót gyakran tévesztik össze viperával, a hátmintázata is, rajta pontsorok vannak, nem cikcak, mint a viperákon, de ha az ember csak felületesen néz rá, és mondjuk el is tűnik az orra elől, akkor még gondolhatja is azt, hogy hú, talán ez vipera volt. Talán egy kicsit zömökebb is ez a kígyó, mint más kígyók, így jobban emlékeztet formára is a viperákra. A feje egy kicsit kiszélesedik 3-szög formára, ez is egy picit emlékezteti a viperákra, plusz a tarkóján van egy jellegzetes mintázat, amit egyébként az osztrák 2-fejű sashoz szoktak hasonlítani, innen is egyébként a tudományos neve egy Coronella ausztriáka, és ez a mintázat is egy picit emlékeztet a keresztes vipera fejmintázatára. Teljesen ártalmatlan kígyó, pici tűhegyes fogai vannak, ő szokott harapni, tehát ha megfogják, akkor megharapja az embert, és ő csapkod is az ember felé, hogyha sarokba szorítják, és próbál harapni, ilyenkor egy picit fújtat, sziszeg is, és félelmetesnek tűnik, de teljesen ártalmatlan. Tehát ha valakit megharap, egy felnőtt embernek még a vér is alig serken neki a bőrén, tehát annyira picik a fogai. Ha megfogjuk, akkor lehet, hogy jobban megharap, akkor pici vércseppek a fognyomok mentén kiserkennek az ember bőrén, de ennél nagyobb bajt nem okoznak. Az erdei sikló ennél nagyobb, akár másfél méterre is megnő, nagyjából ugyanezt csinálja, mint a résikló, hogyha sarokba szorítják, oda kapkod az ember felé, megpróbálja megharapni, ha megfogjuk, megharap bennünket, de általában el is enged azonnal, tehát, hogy nem tartja fogva a kezünket a fogaival, és egy nagyobb erdei siklónál is egy picit olyan, mintha egy málnabogorba beakadtunk volna, vagy egy szederbokorba, pici fognyomok lesznek a kezünkön, ki fog serkenni a vér, letörölve gyakorlatilag nem is nagyon látszik, hogy megharapott bennünket, tehát ez is teljesen ártalmatlan kígyó. Lánézés egy kicsit félelmetes azok számára, akik nem ismerik őket, mert mondom, másfél méterre is megnőhet, tehát egy elég testes kígyó, de én szerintem nagyon szépek is, és hogyha hagyjuk őket, akkor mennek a dolgukra, eszükben nincsen velünk foglalkozni, félnek tőlünk, tehát mennének tovább abban a pillanatban, hogy meglátnak bennünket. Egy szó mint 100 vipera Magyarországon nagyon kevés helyen fordul elő. A Magyar Madártani Egyesület 2 hüllővédelmi szakosztályának fajleírásaiban pontosan meg tudjuk nézni, hogy hol találhatók. Ugyanígy ebben a Mátra Múzeumban föltett posztban is mindenki láthatja, hogy hol fordulnak elő Magyarországon viperák, de ezeken a tájakon kívül sehol sem. És a másik az, hogy egyébként ott, ahol viperák vannak, ők maguk sem veszélyesek az emberre, egyetlen egy esetben veszélyesek ránk, ha megfogjuk őket. Véletlen baleset szinte soha nem fordul elő. Egészen pekes módon egyébként nem olyan rég, egy sziklamászónak sikerült az emplénben ráülni egy viperára, és akkor utólag vette észre, hogy elkezdett fájni a combja, hogy hát valami történt, akkor már látta, hogy ott egy vipera, és valóban kezelni kellett, de hát ő maga is leírta, hogy hát ekkora fatális véletlent még életében nem látod, hogy pont egy viperára sikerült ráülnie, egyáltalán nem volt mérges a dolog miatt, és igazából nagyon gyorsan rendbe hozták, semmi baja nem történt a dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezektől az állatoktól nem kell félni.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Mátra Múzeum munkatársát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2 és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most irány Afrika. Vojnich András könyvének 32. részéhez értünk. Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában. A felolvasó Szívós Győző.
Március 1. Safi megbetegszik. Lábra sem tud állni. Elhalasztjuk a teleki vulkán megmászását. Ennek lelke mélyén mindenki örül. Árpi előző este egy szakkönyvből azt olvasta ki, hogy a tűzhányó körzetében európai ember jó, ha egy napig kibírja. Aki netán tovább maradna, halálfia. Ehhez nem ragaszkodunk. Egész nap vizet szűrünk. Géza meg a septében kialakított konyhában foglalatoskodik. Különböző adalékokkal feljavítja a végletekig megunt konzerveket. A közeli elmúló falu lakói szép, új motoros hajókat kaptak. Norvég segély, arra szánták, hogy ezzel járjanak halászni. Helyette a turistákat fuvarozzák jó pénzért. Minket is átvisznek egy szigetre, amelyről aztán kiderül, hogy valójában félsziget, és nyugodtan oda is sétálhattunk volna. A program fürdés és krokodilok megfigyelése. Eleve nem értettem, hogyan képzelik ezt társaim. A kettő nehezen egyeztethető össze. Igazam is lett. Van itt krokodil elég, de fürödni senkinek nincs kedve. Március 2. Elhatároztuk, hogy ma indulunk, hatörik haszakat. A felszerelés egy részét és az ivóvizet csónakkal küldjük a Rudovtó déli sarkában elképzelt táborhelyünkig. Mi magunk két Toyotába addig küzdködünk a part mentén déli irányba, amíg egyáltalán haladni lehet. Majd amikor már nincs tovább, kirakodunk. Misi és Zéger professzor visszaviszi a kocsikat. Mi pedig a helyi vezetővel, Williams-el nekivágunk a végtelennek tűnő lávamezőnek. A Rudolf-tó mintegy 180 mérföld hosszú és 35 mérföld széles, ott, ahol a legszélesebb. A hosszú, keskeny tó déli részén emelkedik ki a vízből a déli sziget, amely mostani helyünkről is jól látszik. Vivian Fuchs, Antarktisz kutató két társával, Dysonnal és Martinnal 1935-ben vezetett expedíciót a tóhoz. Dyson és Martin vászoncsónakban próbált a szigetre eljutni, de mindketten örökre eltűntek. Adamson 1955-ben egy öt lóerős motoros hajóval kelt át a tavon. Sikerült egy viszonylag szélcsendes időpontban eljutnia a déli szigetig. Nem sokkal azután, hogy kikötöttek, már megint olyan heves orkántombolt, hogy ha a vízen éri, ő is bizonyára elpusztul. A szigetet bizarr formákba merevedett láva folyamok építik fel. A kialudt vulkánoknak világosan kirajzolódik a krátere. A gyérnövényzet javarésze tömjénfából és kólafából áll. Szanaszét levetett kígyóbőrök hevernek, főleg a csíkos homoki kígyóból és az ureusz kígyóból élít töménytelen. Egy kőrakás alól rozsdás, szardíniás és húskonzervdobozok kerültek elő. Adamson megtalálta Dyson és Martin egykori táborát. Előkerült egy 4 gallonos benzines kanna és egy piros autótömlő is. Ezek is az 1935-ös expedícióból származtak. Ennyi emlék maradt meg a két ember útjáról. Meg az a vászondarab és az az elsodort evező, amelyet harmadik társuk Fuchs fedezett fel. Rohamosan sötétedik. Egyre nehezebb a gyaloglás. Botorkálunk a bokatörő sziklák között. És folyton szomjasak vagyunk. Ha a pihenés közben leülünk egy fekete lávakőre, mintha forró tűzhelyre telepednénk. Késő éjjel irányt változtatunk, és a tópartig gyalogolunk. Abban reménykedünk, hogy ott kevesebb a mérges kígyó meg a skorpió. Tudva levő, hogy ezekből éjszaka a sziklák között milliónyi mászkál. Leterítjük az izolírokat, és aludnánk is, ha nem verne fel egy váratlan zápor. Komikus helyzet. Itt, ahol évekig nem esik, most óriási vízcseppek potyognak, s ha földet érve nyomban el is párolognak, ahhoz éppen elég a hideg zuhany, hogy elvigye az álmunkat. Az egész expedíció felháborodottan tiltakozik, de bármilyen hangosak is vagyunk, nem hallik az égbe. Március 3. Kora hajnalban folytatjuk az utat. Menetelünk és menetelünk. A napsugarai égetnek, vízünk elfogyott, teljesen kiszáradunk. Délben megint a tóparton igyekszünk enyhülést találni. Vezetőnk sem hajlandó tovább gyalogolni. Délidőben ez kész öngyilkosság. Délután, éppen amikor felkerekedünk, két csónak tűnik fel a vizen. A mi szállítóhajóink. Integetünk, mire a már közeli táborhelyen kirakják a holminkat, és visszajönnek értünk. úgy 3 kilométert spóroltunk meg. Itt ez rengeteg. A kis öböl enyhén emelkedő partját finomra mosott lávahomok fedi. A víztől úgy 80-100 méterre sziklák emelkednek. Előttük egyetlen csenevészfa, egy akácia. Ennek a tövében állítjuk fel a tábort. Mindenki megkapja maga 20 liter vizét. A műanyag kannákat beássuk a parti homokba, úgy, hogy a tó hűtse, de a hullámzás lehetőleg ne vigye el. A teleki túra hátra levő napjaira ennyi vízünk lesz. Úgy osztjuk be, ahogy tudjuk. Most még soknak tűnik, iszunk is jókat a hűvös és jó ízű forrásvízből. Igyekszünk valami elfogadható szálláshelyet találni. Jancsival felállítjuk a kis kereksátramat. Megcsinálni sokkal nehezebb volt, mint leírva tűnik. A szakirodalom szerint a Rudolf-tó déli részén egyszerűen képtelenség sátrat verni. A sátrak vagy szétszakadnak, vagy elrepülnek. Nekünk sikerült. Büszkék is vagyunk nagyon. Igaz, furcsa táncot jár, a rugalmas üvegszálas rudak pattanásig feszülnek, úgy hajlanak, néha az egész sátor a földre lapul, mint egy fazékfedő. De a helyén marad. A parton a nedves homokban apró ízelt lábúak szaladgálnak. Éjszaka biztosan még több jön elő. Elások hát 2 talajcsapda sorozatot közvetlen a part mentén, meg feljebb a sziklák tövében. Konkurenciám is akad. Varjak. Meg Isten tudja, honnét előkerült szamarak érdeklődnek a munkám, vagy talán a poharak tartalma iránt. A szamarakat ádász csatakiáltásokkal elűzzük, a varjak ellen nincs orvosság. Árpi 5 percenként jelenti az aktuális hőmérsékletet, ettől még inkább melegünk lesz. Késő este már nagyon hűvös van, úgy 37 Celsius fok. A forró szél ekkor sem enyhül, sőt... Megpróbálunk aludni, de nem sok sikerrel. Ha behúzzuk a sátor ajtaját, megfulladunk a hőségtől, ha nem, megtelik homokkal. A kint szanaszét heverő társaink szerencsésebb helyzetben vannak. Felettük elvágtat a porvihar, viszont minden holmiukat össze kell kötözni, vagy nagy sziklákkal rögzíteni, különben a szél felragadja. Nem csak a kisebb és könnyebb tárgyak, hanem a székek és az asztalok is elrepülnek, ha nem terheljük le őket. Március 4. Felderítem a környéket. A parton iszonyatos nagyságú krokodilok sütkéreznek. Van köztük jó néhány 5 méteres bestia. Megközelíteni nem egyszerű, őket nagyon óvatosak. Mi is. Mielőtt fürödnénk, egyébként is csak térdig merészkedünk a vízbe, kövekkel bombázzuk az öblöt, remélve, hogy az nem tetszik a közelben ólálkodó ragadozóknak, és nem fognak felénk úszni. Furcsa érzés úgy fürödni, hogy hatalmas krokodilfejek vigyázzák mozdulatainkat.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 32. részét Szívós Győző olvasta fel. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Maradjanak továbbra is rádiónk hullámhosszain. Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 18. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem. Kérdőív. Arról a helyről, ahol most ezt olvasod, mutass észak felé, és határozd meg a sarcsillag helyzetét az égen. Milyen fázisban van éppen a hold? Mikor lesz legközelebb teli hold, és mikor láttad utoljára? Mikor van felétek az utolsó gyilkos tavaszi fagy és az első gyilkos őszi fagy? Milyen hosszú tehát azon a vidéken a tenyészidő? Idén januárban melyik a hajnalcsillag és az est hajnalcsillag? Kövesd végig az ivóvíz útját onnan, ahol először csapadék formájában lehullik egészen a konyhai vízcsapig. Nevezd meg a vidékeden honos 5 áttelelő és 5 vándormadarat. Mikor láttad utoljára valamelyiket, és éppen mit csinált? Nevezd meg 5 a vidékeden őshonos ehető növényt. Mesélj el mindent, amit a vidéket termőtalajának történetéről és természetéről tudsz. Lakóhelyeden tavaly mennyi volt az éves csapadékmennyiség? Nálatok merről jönnek a téli viharok? Várható, a melyik tavaszi vadvirág nyílik először a megyédben? Felétek mikor van a szarvas bőgés, és mikor születnek a kicsik? Milyen volt a vidéketek 100 évvel ezelőtt, és milyen lesz 100 év múlva? Ültettél-e már fát? Milyen messze van a legközelebbi csillag? Merről fúj a szél? Milyen mély a legközelebbi óceán? Merre van felfelé? És két időpont között mekkora a távolság? Egy Szent István éljen a dél-franciaországi Aix-en-Provence közeli Puricard nevű földműves faluban, feleségem együtt elvittek a Szent János napi ünnepségre. Fogalmam sincs, melyik Szent Jánoséra, olyan sokan vannak, de ha zenés-táncos ünneplésre adott alkalmat, akkor az Isten áldja akármelyik is volt. Amikor az első csillag megjelent az éjszakai égbolton, a falubeliek örömtüzet gyújtottak az iskola piszkos játszóterén, és egy népi zenekar kezdett játszani gitáron, nagydobon, pásztor furuján és harmónikán. Zenéjük egyszerre volt ősi és modern. A párok egyetemes kétlépéses táncot jártak a nagy tűz egyetlen fényforrásuk körül. Csodálatos volt. Jelenet egy regényből, egy filmből, egy reményteli vízióból. Az első szünetnél a párok nem rohantak üdítőjét, hanem csak álltak ott, és az öröm tűzbe meredtek. Hirtelen egy atléta termetű fiatalember és egy asszony egymás kezét szorosan fogva nekifutott, és magasan felugrott a levegőbe keresztül az ágaskodó lángokon, majd nem sokkal a parázson túl biztonságosan földet értek. Amint a tömeg megtapsolta őket, a két fiatal összeölelkezett és elsétált, arcukon a félelemmel vegyes öröm kifejezésével, amiért kihívták sorsukat, és sértetlenül kerültek ki a következő táncra. Félreértés ne essék, amit tettek, az igen veszélyes volt. És a Szent János napi ünnepségnek épp ez a tűzön való átugrás volt a lényege. A dolog a következőképpen működik, ha szerelmesek vagytok, akár házasok, akár nem, vagy akár csak barátok, és meg akarjátok pecsételni a kettőtök közötti szerződést, először közösen azt kívánjátok, hogy soha ne váljatok el. Aztán nekifuttok a tűznek, és egymást kezét fogva átugorjátok. Azt mondják, minél forróbb a tűz, és minél magasabbak a lángok, annál hosszabb és szorosabb lesz a kapcsolat. De azt is mondják, hogy ha elvétitek a tüzet, és megégetitek magatokat, vagy a túloldalon a parázsra érkeztek, vagy ugrás közben elengeditek egymás kezét, akkor rátok és kapcsolatotokra szerencsétlenség vár, ezt pedig nem ajánlatos félvárról venni. Így hát elsőnek a lelkükben fiatalok és fürge lábúak ugrottak, aztán, hogy az éj sötétje egyre nőtt és a tűz kezdett leégni, az óvatosabbak is nekiindultak. Egyeseknek nem sikerült átugrani a tüzet, vagy túl korán ugrottak, vagy túl későn, némelyek nekifutottak a tűznek, de aztán megtorpantak, mások elengedték egymás kezét, és egyikük ugrott, míg a másikuk az utolsó pillanatban visszahőkölt. Noha volt sok nevetés, taps és ugratás, az is eléggé egyértelmű volt, hogy ősi és komoly szertartás. Ez nem csak egy parti a sok közül. Egyszer egy évben nyár közepén késő éjjel, a hangulatot zenével és tánccal emelendő, kézen fogod a szerelmedet és megkísérted a sors tüzét. Az éjszaka végén, amikor már csak izzó parázs maradt, eljátszottak egy népdalt, amely az utolsó táncot jelezte. Amikor a pásztor furúja utolsó hangja is elhalt, a falubeliek körbeállták a lágyan izzó parazsat és elnémultak. A falu legöregebb házaspárja megfogta egymás kezét, és kecsesen, ünnepélyesen átlépte azt, ami az imént még tűz volt. Az áldásnak erre a jelére a falubeliek megölelték egymást, a csillagos éjszakában elindultak hazafelé és a szerelem örök tüzei felé. Megfigyelték, hogy az amerikaiak előnyben részesítik a határozott válaszokat. Az igen legyen, igen, a nem pedig nem. Fekete-fehér, igen, nem. A szürkéből nem kérünk. Indonéziában általánosan használnak egy szót, amely elegánsan megkerüli az éles megfogalmazást. Ez a szó a belum, és azt jelenti még nem. Remek szó, végtelen lehetőségeket hordoz magában. Beszél angolul? Belum, még nem. Vannak gyerekeid? Belum. Tudod, mi az élet értelme? Belum. Udvariatlannak egyszer s mint cinikusnak tartják kerek perec azt mondani, nem. Ebből aztán adódik néhány mulatságos pillanat is. Szabad a taxi? Belum. Még nem. Ez a magatartás rokon azzal, amely a szakállas varieté vicc mögött rejtőzik. Tudsz hegedülni? Nem tudom, még sose próbáltam. Lehet? Esetleg talán. A lehetőségek birodalma az igen vagy nem helyett. Néha nem árt, ha élét vesszük a sarkos helyzeteknek. Vajon ez-e a lehető világok legjobbika? Belum. Vajon eljön-e a világ vége? Belum. Vajon boldogan élünk-e, amíg meg nem halunk? Belum. Meg tudunk-e lenni a gyilkos fegyverek nélkül? Belum, nem tudom, sose próbáltuk. Reménytelen azt hinni, hogy egyszer, talán mégis. Belum, még nem. A németországi Ulm katedrálisának tornya a világ legmagasabb templomtornya, 161 méter. 738 kőlépcső vezet a legtetejére, megszámoltam, és ha még mindig kapsz levegőt, és nem homályosodik el a szemed, mire felérsz, két szembetűnő földrajzi képződmény rajzolódik ki előtted. A várostól délre a Bajor-Alpok előhegysége, keletre pedig a Dunára néző magas szirtek. A 16. század végén itt élt Hans Ludwig Bablinger. Művégtagok készítésével foglalkozott, különleges képességekkel megáldott kézműves volt, és a környéken némi hírnévre is szert tett. Minthogy az amputáció abban az időben bevett gyógymód volt a betegségekre és a sebesülésekre, igen elfoglalt ember volt. Még a keze dolgozott, az esze gyakran máshol járt, mivel Bablinger azt képzelte, hogy tud repülni. Tehetségét, álmait és a műhelyében fellelhető anyagokat annak rendje és módja szerint arra használta fel, hogy szárnyakat eszkábáljon magának. És szerencséjére a szárnyak kipróbálására a Bajor-Alpok előhegységét választotta, ahol felszálló légáramlat uralkodik. Egy napon, egy gyönyörű napon, szavahihető tanúk jelenlétében Hans elrugaszkodott az egyik magas hegyről, és sértetlenül levitorlázott. Szenzációs! Bablinger tud repülni! Ugrás az időben és a térben. 1594 tavaszán járunk. Lajos király és kísérete Ulmba látogat, ahol a város előjárói valami szenzációssal akarják meglepni. Szóljunk Hans Ludwig Bablingernek, repüljön egyet a királynak! Ha, persze! Csak hogy szerencsétlenségére, mivel a királynak és a városi előkelőségeknek így kényelmesebb volt, Bablinger a bemutató helyszínéül a Duna közeli sziklákat választotta, itt viszont a leszálló légáramlat az uralkodó. Elérkezett a nagy nap. Zenészek, a király és kísérete, a városhatják és az egyszerű polgárok ezrei mind a folyóhoz gyűltek. Böblinger fönnállott a sziklákon, egy magas teraszon, integetett, alázatosan meghajolt és a levegőbe lökte magát. Aztán ágyugójóként csapódott a folyóba. Nem nyert. Következő vasárnap a nagy katedrális szószékéről az ulmi püspök mise közben megnevezte Böblingert, és megrúgta őt a büszkeség bűnéért. Az ember nem arra született, hogy repüljön, dörögte a főpap. A püspök vádló haragjától meghunyászkodva Böblinger kifordult a templomból, hazament, és soha többé nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Röviddel azután meg is halt. Szárnyaival, álmaival és összetört szívével együtt. Nemrégiben utasként egy vitorlázó gépen ültem, amely 5000 láb magasságban siklott egy meleg légáramlaton. Böblinger is az ulmi püspök jutott eszembe. Alattunk egy hőlégbalont, egy ultrakönnyű kis repülőgépet, más vitorlázókat és 3 lefelé libegő ejtőernyőst láttam. Felettünk egy 747-es fordult keletnek Chicago felé, és emelkedett 38000 láb magasra. Azt kívántam, bárcsak feltámaszthatnám Hans Böblingert, hogy beültessem a vitorlázóba, és azt mondjam neki, nézd, nézd és ne szégyeld magad, az ember igenis arra született, hogy repüljön. A szószék történetileg a vádló, kárhoztató új szimbóluma, amely a férfiakat és nőket bűnnel, mulasztással, erkölcstelenséggel, romlottsággal és az önálló gondolkodás gőgjével vádolja. Azt prédikálva, hogy ezen a földön nincs remény, ebben az életben nincs üdvösség. Szerintem viszont a szószéknek a szárnyakat kellene jelképeznie, nem angyal szárnyakat, vagy sólyom szárnyat, vagy bármely valóságos szárnyat, hanem a szent emberi lélek szárnyait, amelyek magasba röpítik a szívet és a képzeletet. Szárnyakat valamennyi köztünk élő Böblingernek, akik számára ezek nem csak a képzelet szüleményei, és ihletet merítve belőlük újra és újra nekiindulnak, hogy kitágítsák az emberi lehetőségek határait. Az efféle szárnyak láthatatlanok. Hinni kell bennük, hogy képzeletünkben megláthassuk őket, és veszélyes helyeken kell kipróbálni, hogy kiderüljön, működnek-e. Az ulmi székesegyházat ma már többnyire csak turisták látogatják. Az a néhány áhítatos lélek, aki a vasárnapi miséken az ősi szószék alatt ül, kisebbségben van a sárkányrepülőkkel szemben, akik csapatos túlszállnak fel az előhegységből a világegyetem hatalmas katedrálisának ragyogó hajnali levegőegébe. Bárhol is vagy, Hans Ludwig Böblinger, gondoltam, tudni szeretnéd mindezt.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 18. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!